Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrensebb technológiákról. Ez itt a Digitalk, az IVS podcast sorozata. Könnyed társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk!
Biztos vagyok benne, hogy tehát a mai világban valaki önmaga egyedül próbál megoldani, hogy csinálni valamit. Ez jóval kisebb az esély annak, hogy siker lesz. Persze nincs kizárva, de nagyon-nagyon specifikusnak, nagyon értékesnek, vagy nagyon egyedinek kell lenni ennek a dolognak, tehát azokkal a témákkal, amikkel mi foglalkozunk, mert foglalkoztunk régen is, azok mindig valamilyen együttműködés keretében születtek, és ezek sokkal-sokkal hatékonyabban, meg gyorsabban kerültek kifejlesztések, a megfelelő partnerek tudták egymást segíteni. Tehát ez így volt, a kutatói hátterem van, és elég sokat dolgoztam, főleg nyugat-európai kollégákkal, és ezeknek az eredménye mindig valamilyen közös munka volt, és azt motiváltak voltak a kollégák, motiváltak voltak a résztvevők, különböző témákhoz különböző dolgokat tettek hozzá, és ez valahogy a kultúránkból adódik, és ezt már a cég alapításakor is, ez 2018-ban, amikor ezt megalapítottuk, akkor azt mondtuk, hogy biztos, hogy együtt kell működnünk. Tehát vannak dolgok, amiket nem csinálunk, mert ezt mások profiban csinálják, vannak dolgok, amiket mi csinálunk, abban szeretnénk a legjobbak lenni, és hogy ez a kettő kiegészíti egymást, ez úgy gondolom, hogy sokkal eredményesebb mondjuk egy ügyfél vagy ügyfélkör részére.
És akkor én be is mondanám, hogy az Epic InnoLabs-ről beszélsz, amikor a cégről beszélsz, hiszen a Digitalk podcast sorozat legújabb kiadásának vendége Kádár Botond, az Epic InnoLabs ügyvezető igazgatója. Szia, örülök, hogy eljöttél.
Szia, én is örülök, és köszönöm a meghívást.
Remélem, jót fogunk beszélgetni, illetve hát már beszélgetünk egy ideje. Ennek a műsornak, ahogy itt a bevezetőben elmondtam neked, az a célja többek között, hogy kicsit beszéljünk a vállalati digitalizáció témakörül, ami egy ilyen, hát nem tudom, több lexikont is meg lehetne vele tölteni valószínűleg. Erre mi nem fogunk vállalkozni, de arra igen, hogy az Epic InnoLabs oldaláról kicsit megnézzük, hogy ti hogyan értelmezitek, azon belül mit tesztek. Ez azért is érdekes és fontos, mert az április 17-i Smart konferencián egy külön szekcióban foglalkozunk a vállalati digitalizáció, valami egy évek óta, főleg az IVS számára, persze nem csak nekünk, hanem majdnem minden piaci szereplőnek egy kiemelt topik. Kiemelt topik, mert hát azért ez főleg az utóbbi időben elég sok platformon elhangzott, hogy az ország, a cégek versenyképessége, meg a hatékonyságnak a növelése, az kicsit ettől függ, ezen áll vagy bukik, de majd nyilván ezt majd te biztos finomítod, hogy ez tényleg így van, vagy mennyire van így. De nagyon sokat beszélünk róla, sokszor negatív felhanggal, sokszor azt kutatva, hogy a magyar vállalatok, cégvezetők miért állnak rá erre a pályára olyan nehézkesen. De te azt mondtad, hogy ugye ti nem az ilyen fázisú cégekkel foglalkoztok. Mesélj nekem arról, hogy az Epic InnoLabs milyen cégekkel foglalkozik pontosan.
Igen, ez a tehát maga a vállalati digitalizációnak is egyrészt különböző szintjei vannak. Korábbi együttműködésekből, meg külföldi példákból az előző munkahelyemen, ahol én dolgoztam, elég sok olyan projektbe vettem részt, ahol a digitalizáció vagy érettségi szinteket próbáltak meghatározni. Volt erre 4-es skála, 5-ös skála, különböző vetületből. Amivel mi foglalkozunk, az egyrészt termelés és logisztikai cégeknek a digitalizációja. Tehát ugye a vállalati digitalizációnak azért elég sok vetülete van, iparág szempontjából, vagy szolgáltatás szempontjából, tehát mi kifejezetten az ipari szereplőkkel foglalkozunk, tehát a projektjeink és a munkáink is ebben az iparágban történnek. Az iparágon belül pedig további bontás lehetséges, tehát van, aki a diszkrét gyártással foglalkozik, ugye ez a darabos, ma van, aki a folytonos, mi inkább a diszkrét gyártáshoz, és ez Magyarországon mondjuk az autóiparban jelentős, meg a elektronikai iparban, mondjuk, hogyha élelmiszeriparnak már az a fázisa, amikor csomagolás van, gyógyszeriparban, amikor már csomagolás van, tehát abban a szakaszban, amikor diszkrét tárgyakká alakulnak azok a termékek, amik később az ügyfelekhez kerülnek. És akkor ezek közül a cégek közül a mi célcsoportunk többnyire azok, akiknél már egy ilyen digitalizációs érettség kifok az elért, megvan egy adatgyűjtő rendszerük, ezekre már saját maguk valamilyen eszközöket, többnyire általában a szokásos Excel-es megoldás, vagy ehhez kapcsolat most már legújabban ilyen üzleti intelligenciához kapcsolatban különböző megjelenítőket használnak, tehát akik ezen a szinten vannak, többnyire ők az ügyfelünk. Ezt Magyarországon azt tudom mondani, hogy középvállalat és onnantól felfel a nagyvállalat.
Én azt gondolom, hogy az egyel előtte levő fázisú cégekről majd beszélünk a Smarton. Tervezünk több olyan előadást, beszélgetést is egyébként, majd egyikében én téged majd meg foglak hívni, csak még nem tudod. Ott ugye ott kb. Azt az ötletet, az ötlet csíra megszületését fogjuk nyomozni, hogy lehet odáig eljutni, ahol ti már ezt így átveszitek, vagy amivel már ti tudtok valamit kezdeni kvázi. Úgyhogy most inkább fókuszáljunk arra, hogy milyen sztorik vannak ebben, vagy hogy milyen típusú megoldásokkal tudtok segíteni a cégeknek. Ahogy említetted, ugye ezek akkor elsősorban gyártók, tehát akiknek van egy gyárcsarnokukatban valamiféle gyártás zajlik, vagy gyártás történik. Itt az előzetes beszélgetésben egy több elég egzotikus kifejezés elhangzott, mint hogy digitális ikrek, hogyha jól emlékszem, hogy digitális iker, meg szimuláció, ezekről mesélj egy kicsit. Vagy inkább arról, nem is tudom, úgyis meg lehet fogni, hogy kezdtek ennek egyáltalán neki. Mert valószínűleg ezt kéne először megnézni, hogy akkor ott van a cég, akkor gondolom valamiféle elemzés zajlik, mert az arra szükség van.
Igen, csak egy nagyon-nagyon rövid gondolatmenetig, hogy visszatérnék azokra a cégekre, akikkel nem foglalkozunk.
Jó, tehát foglalkozunk azokkal, akikkel foglalkozunk, de nem baj, nyugodtan.
Csak nagyon röviden, hogy tehát alapvetően mi az öt és fél éves életünk során most már nagyon sok olyan céggel találkoztunk, akivel végül is nem jött össze munka, de olyan együttműködésekben, ahol stratégiai partnerségbe vagy segítségnyújtásba tudunk segíteni, akkor partnereiken keresztül ilyen cégeknek is biztosítunk segítséget, tehát azt nem mi csináljuk, hanem partnerték. Ilyen a Digi Lean Hub például, tehát itt főleg magyar kis és közepes vállalkozások saját technológiáikat különböző érettségi szintű vállalatoknak tudják bemutatni és segíteni őket. Visszatérve a kérdésre, ez a digitális siker és a szimuláció, ez az egyik fő tevékenységük. Nekem is ez a hátterem, tehát a cégnek három fő tématerülete van, az egyik ez, a másik az egy optimalizálás, általánosan véve főleg a termelés hatékonyságának javítása és ennek a tervezéséhez kapcsolható. Ez rövid távú, középtávú vagy hosszú távú terveknek az optimális generálása. A harmadik az pedig mind a kettőhez kapcsolható, az pedig ilyen adatelemzés, és erre épített gépi tanulási módszerekkel, mondjuk különböző rendszereknek az okosítása, vagy döntéstámogatásoknak az elősegítése. Tehát ez a három fő területünk van. Voltak korábban mások is, de igazából mivel nem nagyon volt rá igény, vagy mondjuk a mi szempontunkból mi ezt nem tudtuk mondjuk profi módon biztosítani, ezért ezek kikerültek, jelenleg ez a három van. És akkor a kérdésre válaszolva, ahol az igény megjelenik, az azt mondom, hogy három csoportba tudom sorolni őket is. Az egyik az a vállalat, aki már ilyet csinál, tudja, hogy mi ez, és szándékosan biztos benne, hogy mondjuk egy ilyen szimulációs elemzést, vagy egy jelentős beruházásnál mondjuk meg szeretne rendelni, és ez tudja, hogy ez megéri. Van olyan, aki hallott róla, de nem biztos benne, és nem tudja, hogy mondjuk ebből a három technológiából mire van szüksége, tehát ők esetükben van egy beszélgetés, hogy megértsük egymásnak a nyelvét, és elmagyarázzuk, hogy melyik technológia mire jó, és vannak olyanok, akiknek gőze nincs, de nagyon meglepődnek, és azt mondják, hogy hú, még nem vagyunk ezen a szinten, hú, ezt lehetne másképp is csinálni, tehát ez a három csoport van, és ennek függvényében történnek a projektek. Tehát a mi számunk másikra mindig meghatározunk egy ilyen ideális ügyfelet, ő az első, tehát, de abból nagyon kevés van. És,
egyfajta érettséggel rendelkezik, már tudja, hogy nem kell neki jól alapfogalmakat tisztázni, és hanem akkor már tudtok mire építeni.
Tehát mondjuk például digitális iker, vagy szimulációs tekintetében, ami most itt elhangzott, és ez volt az első téma, ebben nagyon kevesen vannak, akik tudják, hogy ez mire jó, tudják, hogy ezt mikor kell használni, vagy mikor éri meg ezt használni, és ők a tehát ők, ha már ilyenbe belevágtak és siker volt, akkor onnantól kezdve ezt jelentősen fogják használni. Kisebb cég esetén ezt egy külső segítséggel, nagyobb cég esetén pedig kompetenciaépítése. Tehát ez azt jelenti, hogy a saját embereit, saját csoportot képez ki arra, hogy ilyen típusú munkákat vagy ilyen modellezéseket csináljon. Tehát nagyjából ez a három csoport, és ennek függvényében indul el egy-egy projekt. Tehát a legjobb az az első, tehát nagyobb cégekkel, nagy világméretű cégekkel, akikkel együtt dolgozunk, és most már 4-5 éve együtt dolgozunk velük, ott teljesen egyértelmű, hogy projekt után jön egy következő projekt, és annak körülbelül mi lesz a kimenete.
És tehát erről beszéljünk inkább, ami ilyen könnyű préda, vagy inkább a nehezebb útról, csak azért kérdezem, hogy talán ebből van kevesebb, gondolom én. Tehát, hogy mármint ilyen értelemben érett cégből van talán kevesebb, vagy mondjuk persze az is lehet, hogy az ügyfeleitek egészét vagy összességét néz meg, lehet, hogy ők belőlük van több. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy ti is egyébként inkább afelé mentek, hogy ilyen cégeknek segítsetek, vagy abszolút szántok arra energiát, hogy egy fejletlenebb céggel is megindultok, és gondolom, abban több energiát kell belefekteni, több munkaórát jelent feltételezem.
Tehát alapvetően, hogyha oda megyünk egy céghez, és azt mondjuk, hogy ne, én dolgoztam a Western Digital-ral, dolgozok az Intel-nek, vagy mondjuk dolgozok egy Hitachi-nak, ezek nagy világméretű cégek, de ezeknek a cégeknek is egy specifikus gyárával dolgozunk, legyen az a Távol-Keleten, vagy Amerikában, vagy valahol, és nagyon érdekes, a problémák ugyanazok, mint Magyarországon. Tehát meglepő. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy ott ezek a technológiák már bevettek, de nem, csak annyival vannak előrébb, hogy tudják, hogy ezek a technológiák őket segíteni fogják, és ezt elkezdik rendszeresen használni. De sokszor, mikor ezt bemondjuk, akkor megijednek attól, hogy úristen, hát én nem vagyok akkora vállalat, és erre nekem nincsen szükségem. Tehát óvatosan is kell néha fogalmazni, hogyha ha mondjuk egy közepes magyar vállalkozásnak azt elmondja, aki ezzel dolgozott, akkor hát ti már olyan technológiákkal dolgoztok, hogy ez nekem egyáltalán nem fér be. Természetesen ennek van egy alapja, van egy adatgyűjtés, van egy átbeszélés, hogy mi az, ami ezekhez a projektekre szükség van. Most függetlenül attól, hogy ez most automatikusan gyűjtődik, vagy kézzel gyűjtik valami Excelbe, hogyha ez megvan, akkor is el lehet indítani ilyen típusú projekteket, hogyha az nem automatikusan adja a gyűjtést. Tehát a digitalizációnak mondjuk egy kevésbé érett foka, de hogyha mondjuk már létezik, ha fontos az, hogy ez az adat, ez megfelelő legyen, és azok a modellek, amiket megépítünk, azok jól tudjanak működni, és megfelelő adattal tudjanak indulni.
Játsszunk el azzal a gondolattal, hogy nekem van egy gyárcsarnokom Cegléd határában, és mondjuk azzal foglalkozunk, hogy teszem azt, autókilincseket rakunk össze a Mercedesnek például, teszem azt. És azt mondom, hogy...
Teljesen passzoló példa.
Botan. Az van, hogy nem érzem ezt hatékonynak, túl nagyon magasak a költségeim, hallottam erről, hogy van ez a digitalizáció, van már pár nyilván bevezetett alkalmazásunk, de szeretném ezt a magasabb szintre emelni. Eddig így mennyire járok egy úton? Tehát, hogy...
Szerintem ez jó, ez egy elég jó példa. Igen, termékkomplexitásba is gondolom meg úgy, tehát Magyarország viszonylatban ez egy teljesen jó példa.
Vagy azt mondom, hogy én szeretném mondjuk a csarnokomat arra is fölkészíteni, hogyha egyszer csak a Mercedes azt mondja, hogy most már nem kilincs kell neki, hanem küszöb, akkor azt is meg tudjam csinálni. Vagy tehát, hogy valamilyen szinte rugalmas tegyen a gyártásom, a gyártási kapacitásom, vagy a gyártási környezetem. És elmegyek hozzátok, mit fogunk csinálni? Mi fog történni, amikor először leülünk tárgyalni egy asztalhoz? Vagy lehet, hogy ti jöttek el a csarnokba, persze ki tudja, hogy szokott ez menni.
Igen, tehát Tehát mi most így ilyen típusú cégeket gőzerővel keresünk, tehát van egy kollégánk, aki ezzel foglalkozik, és sikerül is bejutni egy-egy helyre, és teljesen jellemző a példa. Alapvetően itt két dolog van. Az egyik ugye az, hogy mondjuk mást fogunk gyártani, vagy éppen át kell állnunk. Tehát ez azt jelenti, hogy mi egy jelentős beruházást kell megtennünk, amit szeretnénk, ha leghatékonyabban tudunk kihasználni. Ebben az esetben mindenképpen egy ilyen szimulációs elemzés, vagy ilyen digitális IKEA. Digitális sikerről most inkább ne beszéljünk, az mindenkinél, tehát ez egy buzzword, ami mindenkinél más szintű. Én úgy gondolom, hogy a világon digitális siker, ha létezik, akkor nagyon-nagyon kevés van még jelen pillanatban, de most mindegy.
De miért? Tehát, azért, nem akarok ebbe belehalszani, hogy oké, de miért ilyen nehéz ezt mondjuk meghatározni, hogy mi az, hogy digitális siker? Ha arról beszélsz, gondolom, hogy milyen az igazi, valódi digitális siker, azért van belőle kevés?
Igen, pontosan erről beszélek. Tehát a valódi digitális siker, és most már egyre több, a nagyobb cégek, akik tényleg már modelljeik is vannak, ők próbálnak ilyeneket építeni. A digitális siker az arról szól, hogy egy megépített modell, egy szimulációs modell mondjuk, tehát beszéljünk erről, mert ez volt az első téma, amit adatokkal etetünk, ő ugyanúgy viselkedik, mint a valóság, tehát így elképezzük, tehát akár mint egy ilyen metavilágban, tehát ez a szó is elhangzik, tehát ez a modellünk megvan. Tehát az, hogy ez a modellünk meglegyen, és ez megfelelő részletezettségű, az egy nagyon-nagyon sok munka. De ezt tegyük fel, hogy megvan. Abban a pillanatban mi a valós adatokkal, minden szükséges adattal őt online etetjük, ő elemzéseket készít, akár 10 millió is fut belőle mondjuk egy nagy felhőparkban, és megmondja, hogy melyik a következő nap a legjobb megoldás, erre szeretnénk menni, és ő ezt a tervet vissza is táplálja a valós rendszerbe. Úgy, hogy senki sem nyúl hozzá. Tehát ezért mondom, hogy ez a valódi digitális siker, hogy egy folyamatos online adatkapcsolat van a valós világ meg a virtuális, mondjuk a modell között. De ez még nem valósítható meg, és ne is várjunk el egyébként, nem csak magyar bármilyen cégtől azt, hogy mondjuk ő egy rendszerére bízza ezt a döntést, tehát biztos, hogy valamiféle szűrőket, minőségbiztosítást arra, hogy egy ilyen terv, vagy mi szerint vezérlem én a rendszereimet, ez működik. De hát ezek a digitális sikerek, mondjuk igen, modellek, egyszerűbb termékek, vagy bonyolultabb termékek életciklusában működnek, de mondjuk abban a környezetben, ami egy digitális gyár, amiről mi beszélünk, egy komplett gyár esetén ilyenek még nem léteznek. Tehát ebben a tekintetben én úgy gondolom, hogy szimulációs modellről beszélni sokkal helyesebb, és ezért gondolom én, hogy eljutottunk mi is oda, hogy van egy modellünk, amit éjszaka megkapja az adatokat, lefuttat valamit, és készít egy eredményt, de azt még valaki megnézi, és akkor úgy megy tovább, tehát ez ilyen szemi-digitális siker, ha mi erről beszélünk, akkor mi így gondolunk a digitális sikerre, és ezért fontos. Egy ilyennek a kifejlesztése mondjuk egy gyár esetén az több év, tehát gyakorlatilag még akkor is, hogyha az adatok megvannak.
Jó, hát akkor
bánjunk
ezzel a fogalommal így, és akkor menjünk vissza az én képzeletbeli gyáramhoz, hogy akkor hogyan futunk ennek
igen,
neki.
Tehát mondjuk tegyük fel, hogyha ez a Közép-Magyarországon elhelyezkedő cég azt mondja, hogy át szeretne állni mondjuk A termékről B termékre, akkor van egy csapatunk, aki ebben profi és ebben tud segíteni, akkor ők fognak menni, mert ez egy specifikus projekt abban, hogy, és az is lehet, hogy már van egy beszállító, aki gépeket hoz, tehát nekünk akkor ezzel a technológiai szállatával együtt kell dolgozni, és segíteni nekik azt, hogy az, ami beruházás megtörténik, még lehet, hogy alá van írva egy szerződés, hogy milyen minőségben, milyen 10 ciklus időkkel jönnek ki azok az új termékek arról a sorról, ez tényleg így legyen. Tehát egyfajta biztosítékot tudunk arra adni, vagy még akár beruházás előtt, mielőtt úgy dönt mondjuk a ceglédi gyárnak a tulajdonosa, hogy ebbe belefog, akkor ez megéri, vagy nem éri meg. Tehát gyakorlatilag ez egyik csapat. A másik, amit jeleztél, hogy mondjuk költségcsökkentésre van szükség. Költség, és miért? Miért magasak a költségek? Tehát ez egy biztos, hogy egy elemzés történik először, és biztos vagyok benne, hogy egy ilyen, mondjuk aki egy Mercedesnek beszállít közvetlenül, az az első számú szinten lévő beszállító, neki már vannak olyan csapatai házon belül, akár Linnel foglalkozó társaság, akár mérnökség, vagy akár egy külső segítséggel is, hogy már az azért van valami fogalma arról, hogy mi az, ami nem működik. Tehát van esetleg a beszállító oldalon, mondjuk nem jönnek megfelelő, vagy túl drágák a termékek, azoknak a minősége nem jó. Tehát mondjuk, hogyha ez a kérdés, ez hamar kiderül, akkor valószínűleg nem mi vagyunk azok, akik tudunk segíteni. De mondjuk, hogy tegyük fel, hogy olyan mennyiségű terméket, olyan sok típusból kell csinálnom, olyan szűkös határidővel, az erőforrásaimnak a korlátozottsága miatt, tehát én meg sem tudom pontosan tervezni erről, hanem csak így megyek magam, és szabályok alapján működök, hogy majd ez ki fog belőle jönni, akkor viszont tudunk segíteni. Ebben az esetben egy másik csapat fog elmenni, megnézi, hogy hogyan történik ez a folyamat, ez a tervezésnek kvázi a folyamata. Tegyük fel mondjuk, hogy így a finom programozásról, vagy az ütemezésről beszélünk röviden. Akkor ők megnézik, hogy ez hogyan történik, többnyire ez általában Excel-ekbe szokott történni, vagy van egy saját fejlesztésű rendszer.
És hogy átjállazzák ezeket a programokat, hozzáférést adok nekik, nektek, ugye ezekhez a... Ugye ti mondjátok meg, hogy mit akartok látni nyilván, és akkor gondolom ezt elérhetővé teszem.
Ez pontosan így van. Tehát van egy titoktartás, van kaptunk egy szerződés, amiben mi teljes egészében betartunk, és akkor ez a csapat megnézi, hogy megfelelő, milyen sűrűséggel születnek tervek, mikor van áttervezés, stb. És azt kell mondanom, hogy többnyire a gyárak többségében, biztos vagyok egy ilyen ceglédi gyárnál is, van egy-két olyan személy a gyárban, de már nagy gyárak esetén is, ez egy tapasztalat, aki ennek a profi ismerője. Tehát olyan tudása van, és annyira biztos a dologban, hogy ezek a tervek azért rendkívül jó minőségűek is szoktak lenni. Úgyhogy az ő tudására mindenképpen szükség van. Tehát tudok mondani egy példát, mondjuk egy nagy gyár Magyarországon, akivel együtt dolgozunk, most meg nem nevezem meg őket a példa kedvéért, de van egy olyan tervezőjük, aki elment szabadságra nyáron, és 20%-as esett vissza a gyárnak a teljesítménye. Csak egy emberen. Aha. Tehát ha azt mondom, hogy mondjuk te, mint gyárvezető vagy gyárigazgató ilyennel találkozol, akkor én biztos vagyok benne, hogy a következő nyáron te nem szeretnéd azt, hogy ez megkövetkezzen, mert nem leszel többet a Mercedesnek a beszállítója. Igen. Tehát ebben az esetben...
Ugyanakkor kénytelen leszek elengedni azt az embert továbbra is szabadságra, hiszen azt nem tettem meg, hogy ő azért nem essen szabadságra. De egyébként szabad ne feled erre a példára visszatérve, itt rögtön kiderült az, hogy a termelés visszaesés az azért van, mert ez a kulcsember nincs ott.
Ez kiderült, igen.
Tehát vagy ez
azért
tudod
ezt a példát mondani,
vagy, hogy... Vagy egy nyomozták, vagy rögtön megvolt a kapcsolat, mert arra is ezt is el tudom képzelni, hogy mi történt, és akkor derült ki, amikor visszajött, mert akkor gondolom minden helyére állt.
Igen, ez pontosan így volt. Tehát ezt most a példát azért tudom mondani, mert ez lényegében megtörtént.
De mi? És akkor ő tudta azt, hogy nem tudom, mikor, milyen gombot kell menni. Tehát hogy milyen? Hogy a folyamatoknak akkor egy nagy része nem nincs leírva ezek szerint, hanem az ő fejében van meg.
Tehát alapvetően minden gyár, tehát van egy viselkedése, vagy van neki, vagy ezeknek a rendszereknek van egy belső működése, belső logikája, és ezek azért viszonylag le vannak írva és működnek. De vannak, amikor élőbe megy a gyártás, hogy tegyük fel, hogy én is tudom, hogy a 6-os villamosra le fog tudni menni a Széll Kálmán térre, de amikor odaérek, akkor hát lehet, hogy először 4-es jön, vagy akkor sokan vannak rajta, vagy tehát mindig van valami, tehát amikor a végrehajtás során vannak olyan specifikumok, amiket nem építettek be, tehát nincsenek, nem részei kvázi annak a modellnek, tehát itt most majd a modellre szerintem, hogyha visszatérünk, azt megköszönöm. Ezeknek a modelleknek nincsen meg az a tudása, hogy ezeket a specifikumokat beépítse. És akkor tegyük fel mondjuk egy ilyen ütemező modul, vagy egy ütemező megoldás úgy néz ki, hogy teljesen szuper SAP, vagy nem tudom, bármilyen Oracle, vagy bármilyen rendszer összekötve egy gyártás irányítás, egy MES rendszerre mondjuk kigenerál egy tervet, és ez a terv, ez hát úgy viszonylag jó. De van egy tudás, hogy éppen az adott helyzetben mondjuk tudom azt, hogy valamelyik beszállító, valamelyik nem tudom mi, illetve tudom, hogy erre nem 600-at vagy 800-at kell rátenni, egyszerre jobb, hogyha mondjuk 500-at, vagy rögtön 1000-rel indulok. Tehát vannak olyan tapasztalati dolgok, amik fantasztikusok a gyár szempontjából, és mindig ezek viszik előre, ezért hatékony valami, és ez nem csak Magyarország, ez mindig így van. Hogy ezeket ezekbe a terve beépít, és magyarul megvan a terv, és akkor utána ránéz, és egy fél órát, egy órát szöszöl azzal, hogy mondjuk ezen a termen finomít. Tehát van neki lehetősége, hogy finomít, és ezért mondom, hogy egy digitális siker, akkor digitális siker, amikor ez a megoldás rögtön, rögtön használatba is kerül, vagy rögtön vezérli a rendszer, de ez nem így van. Tehát itt konkrét tudást, és ezt a tudást nem szabad kihagyni. Tehát erre mindig szükség lesz.
Na, és akkor tudom, hogy mindig leágazunk, de menjünk vissza akkor oda, hogy megérkeztek a csarnokba, beazonosítjátok, hogy mire van szükségetek, és keresitek ezt a kulcsembert, vagy ezt a kulcsszemét, aki ezzel a tudással bír, és gondolom vele is beszélgettek, és akkor vele is átveszitek azt, hogy hogyan működnek a dolgok, gondolom én.
Igen, tehát itt aztán kezdődhetnek a problémák, mert ő belőlük többféle lehet. Igen. Mondjuk az első az, hogy azonnal megijed, hogy elveszíti a munkáját. Tehát, és az a robotoknál is elhangzik, hogy úgy jönnek a robotok, és akkor elveszítik bizonyos emberek a munkájukat. Azt hiszem, hogy ezzel nem tudok vitatkozni. Tehát ez a helyzet, hogy sajnos így van. Uh-huh. Az ő esetében ez nem igaz. Tehát ez biztos, hogy nem igaz. Sőt, nagyobb gyárakban, akikkel mi dolgozunk, nem egy ember, így egy-két ember tudja ezeket, de ő egy csapattal dolgozik, és a csapatnak a segítségére támaszkodik. Mondjuk egy kilincsgyárban lehet, hogy nincs több üzem, de mondjuk egy nagyobb gyárban van több üzem, üzemenként vannak tervezők. Tehát ez egy ilyen rendszer rendkívüli módon tudja segíteni, hatékonyá tenni a működést. Most tudok mondani egy másik példát, tehát azt meg is tudom mondani, hogy Szombathelyen az Ivy, tehát velük dolgoztunk együtt, és náluk például egy rendkívül érdekes feladat az, hogy a műszerészeket hogyan ütemezik, tehát műszakra. És ezzel tehát kell egy tudás az ő esetükben, a kézi tevékenység, vagy az operátori tevékenység az egy magas tudású, műszerész tudású, mert szét kell szerelni, egy alkatrészt javítani kell, hozzáértésre van szükség, nem egy egyszerű csavarbehajtás. És az, hogy ki milyen terméket tud, az egy benne van egy táblázatban. Milyen szinten tudja, egy 4-es, 5-ös táblázatban, és az, hogy ki beteg, ki ért be, milyen anyag áll rendelkezésre, mely termékeket kell nekem megjavítanom időre, ez egy elég bonyolult probléma. Tehát mindig, amikor beérkeznek, akkor aznap derül ki, hogy ki mit fog csinálni. És elvileg ezzel mondjuk 3 mérnök, akinek nem teljesen ez volt a feladata, egy órát töltött el avval, hogy ezt kiszámolja. Jelen pillanatban ezt pedig megcsinálja egy rendszer, és ezek a mérnökök hozzáadott értékkel tudnak foglalkozni. Tehát nem veszítették el a munkájukat, sőt, hatékonyabbá vált a gyár.
Jó, akkor szerintem térjünk vissza újra és újra. Tudom, hogy ez kicsit miattam is van, hogy lejövünk néha a trackre, de ezek a beszélgetések ekkor izgalmasak, hogyha szerintem ágaznak, bogaznak. Meg nekem mindenről eszembe jut valami sajnos, vagy szerencsére ki tudja. Szóval, hogy a képzeletbeli cégnél hova érkezünk majd meg? Tehát, hogy mi az az állapot, amivel mondjuk ti is, meg mondjuk, mondjuk én, hiszen én vagyok a megbízó, ugye, is elégedett leszek. Illetve, hogy ez a kapcsolat, ennek itt vége van-e? Vagy marad egyfajta üzleti kapcsolat, és majd időnként így visszatértek, hogy akkor minden jól megy-e? Vagy ez igazából megállapodás kérdése?
Tehát akikkel én dolgozom a cégbe, ők nagyon, nagyon, nagyon szeretik a munkájukat, és ezt a technológiát, ezt így megértették, hogy ez mire jó, de nagyon sokszor a technológiába és a megoldásba szerelmesek. És általában akkor azt szokott indulni, elindul egy projekt, megbíznak minket, azt mondják, hogy oké, srácok, nektek jó referenciáitok van, akkor meg tudjátok csinálni. És amikor ez a dolog elindul, akkor rájönnek, hogy az elején, hogy ez sokkal több, mint amit ők gondoltak, és akkor hát nem lehetne ezt beletenni, de én akkor ezt így gondoltam, de én akkor azt úgy gondoltam. És azt kell mondanom, hogy sajnos mi nem vagyunk profik abban, hogy ezeket mondjuk így ügyesen kezeljük, mint egy nagy tanácsadó cég, hogy akkor majd a következő, hanem akkor megpróbáljuk azt a megoldót, vagy azt a megoldást, azt úgy megcsinálni, hogy az ügyfélnek a következő 2-3 kérése is benne legyen. Tehát ez azért fontos, mert itt beszéltem modellekről, és mondtam, hogy térjünk vissza.
Igen.
Tehát a lényeg ennek a munkának, hogy megszülessen az a megoldó, vagy annak a megoldónak a modellje hátul, ami ezt szolgáltatja. De tök függetlenül attól, hogy ez egy szimuláció, vagy ez egy matematikai modell, ami megoldja az ütemezésnek a problémáját, vagy egy adat hátterében egy gépi tanulási modell. És úgy gondolom, hogy amiben mi profik vagyunk, ezeknek a modelleknek a megépítése. És ez a modell mondjuk elkészült, tegyük fel egy jó esetet, hogy akkor időben elkészülünk, és ez a modell működik. Ehhez megfelelő szépségű szoftvert kell természetesen tenni, tehát hogy a digitalizációs világban élünk a megfelelő felhasználási felülettel, és utána még van egy nagyon fontos lépés, aminél volt egy-két projekt, hogy bebukott és nem egy sikeres, én szerintem a modell is a megoldó jól működött, hogy a helyszínen lehet, hogy nem voltunk annyira erősek vagy projektben, vagy projektkivitelezésben, hogy ez a cég kultúrájában beépüljön. Tehát nekünk emiatt tudjuk, hogy ma az elejétől ezeknek a projekteknek nagyon-nagyon fontos, hogy megtaláljunk téged, mondjuk gyárigazgatót, erre rájöttél, vagy nem is a gyárigazgató, mert lehet, hogy ez a szint ezzel nem foglalkozik, de ő mindenképpen szeretni, hanem az a tervező, akivel mi együtt dolgozunk, vagy az a beruházást, vagy mondjuk azt a mérnöki csapatot vezető kollega, aki ezt a modellt, vagy meg szeretne tényleg bizonyosodni arról, hogy ez hatékony lesz, ezt a cégen belül át is tudja vinni. Tehát ezek, ő a kulcsember, és hogyha ilyenünk van, akkor abból biztos, hogy stratégiai partnerség alakul ki, és mondjuk a következő kérések jönnek, mert rájönnek utána, hogy ez a szoftver ezt is tudja, jó, ezt is be lehet tenni, hú, az nekem egy napot szokott jelenteni. Meg általában ezek gyorsak, tehát mondjuk egy ütem tervet megtervezünk, elindul a termelés, és kiderül 10 perc után, hogy megváltozott, mert más telefonáltak, hogy mást kell előrevenni, vagy nem tudom. Tehát jött a Mercedes-től, hogy akkor valami fontosabb, vagy van esetleg egy minőségi reklamáció, hogy terméket kell csinálni. És akkor ezek a rendszerek gyorsabban tudnak dönteni.
Igen, meg gondolom, egy ilyen gyárnak, vagy egy ilyen üzemnek a piaci pozíciója is valószínűleg tud javulni azzal, hogy mondjuk egy ilyen modellel, vagy egy szoftverrel jobban tud lereagálni dolgokat, tehát egyszerűen jobban tud változtatni, amint kell, vagy szóval ez ad az egy üzleti
előnyt is. Egyrészt, másrészt pedig többnyire Magyarországon egy ilyen kilincsgyárnak biztos, hogy van más országban testvérgyára, tehát általában úgy szokott lenni, hogy van egy magyarországi gyár, de lehet, hogy van a térségben, Közép-Európában, vagy akár Mexikóban valahol, és ami itt működik, és rájönnek a központba, hogy ez egy klassz dolog, akkor ez egy olyan innováció, vagy egy olyan fejlesztés, amit más gyárokba is el tudnak vinni. Tehát ez előfordult már nem egyszer velünk, és annak az illetőnek a pozíciója, aki ezt végigvitte, az jelentősen természetesen. De hát ez most már ez egy HR kérdés, ebben nem szeretném.
Igen. Tehát most ezzel azt mondod, hogy akkor az innováció az itt tud, illetve nagy eséllyel terjed, vagy akkor nagy eséllyel alkalmazzák majd a gyárnak a többi csarnokában, nemzetközi szinten, és ezzel az egész nyilván cégcsoportnak a
így van, mert hasonló, tehát lehet, hogy nem pont kilincset csinálnak, küszöböd, de tök mindegy, igen, a termék szempontjából, de a folyamatok, gépek, azok hasonlóak, és igen, erre megvan az esély. Tehát, hogyha valaki ebben lát potenciát. Illetve hát mondom, hogy nagyobb gyár esetén, például a Western Digital-nél építettünk kompetenciát, tehát amit mi csináltunk 5 évvel ezelőtt, azt most egy belső csapat csinálja. Tehát abban is mondjuk egy kicsit megkülönböztetjük magunkat, hogy mi nem csak megcsináljuk, hanem mi oktatjuk és megfújjuk valakinek a kezét. Tehát ez egy olyan dolog, amit szerintem nem mindenki csinál, de hát ez a szinte múltunkból adódik. Tehát biztos, hogy az erős partner a másik oldalon, aki ezt átviszi, arra szükség van, hogy ez a projekt végül sikeres legyen, még ha bármilyen jó is a megoldás, de szerintem iparágtól függetlenül ez a projektekre érvényes.
Jó, hát lassan lejár az időnk. Talán meg tudtuk mutatni azt, hogy a ti tevékenységeteken keresztül az ipari gyári környezetben mégis milyen logikák működnek, vagy milyen folyamatok zajlanak egy ilyen megoldás bevezetésekor. De még jobb nyomot hagyjunk a hallgatókban. Tudsz egy olyan sztorit vagy példát hozni, ami mondjuk emlékezetes vagy izgalmas a ti sztoritáratokból, vagy a tapasztalataitokból, amire szívesen hivatkoztok, vagy ami mondjuk akár siker, vagy akár bukás, igazából rád bízom, mert ezért tudom, hogy ennek nem csak a napos oldal van, de nem ezt akartam nyilván kijelöltetni, csak hogy zárjuk le valami emlékezetes dolga.
Igazából amit korábban egy a Western Digitalnek csináltunk Kínába, az egy azért nagyon sikeres munka volt, abból azt mondták utólag, hogy $2 millió spóroltak, tehát az egy nagyon komoly, és ilyen World Economic Forum Light hát Factory lett belőlük, ez többek között az egyik projekt miatt.
A $2 millió azt milyen, hogy kell érteni? Egy évben, vagy a...
Ez egy 3-4 hónapos működés során ennyivel tudták javítani hatékonyságban, ezt tudták kimutatni. Ezt nem mi mutattuk ki, tehát ezt ők mutatták ki. Ez egy sikersztori. Érdekesség lehet, hogy volt olyan projektünk, amit megcsináltunk, teljesen jól működött, végül azért nem sikerült implementálni, mert nem volt elég magas a gyár, hogy még egy sort beépítsenek. Tehát
fizikailag nem volt elég magas a gyár.
Tehát végigment a projekt, aztán kiderült, hogy nem lehet megvalósítani.
Nem tudtak felnőni a feladathoz gyárilag.
Volt olyan példánk, aminél fejleszteni szerettek volna, és akkor rámutattunk arra, hogy teljesen fölösleges, mert bőven van kapacitás, ezért tehát 2 évvel el lehetett csúsztatni egy több mint 1 millió eurós beruházást, tehát azt mondták, hogy ez teljesen fölösleges megcsinálni egyszerűen a logikáknak, vagy ez a viselkedés működésén. És még a régi időkből volt egy érdekes történet, olyan szintre érkeztek el ezek a modellező rendszerek, mondjuk, hogyha a szimulációs szinten maradunk, mert ezek a technológiák léteztek régen is. Tehát számunkra igazából ez mondjuk egy olyan cég, mint mi, ezek használjuk. Innováció annak, aki bevezeti, hogy nem, tehát a Csíkszentmihályi flow modell, de pszichológusokkal dolgoztunk, ez inkább egy ilyen kicsit kutatási projekt is volt, és azt nézték, hogy az operátorok azok hogyan hatékonyak. Tehát itt nem Magyarországról beszélünk, ez Olaszországban volt egyébként. És azt nézték, hogy mikor hatékonyak. És a modell szerint úgy néz ki, tehát magunkon is fel tudjuk fedezni, hogy van egy olyan stressz szint, amikor a legjobban teljesítünk. Tehát ha túl nagy a stressz, akkor az már minőségi problémát okoz. Ha semmi nyomás nincs rajtunk, akkor nem tudunk teljesíteni. És például a gépen az, hogy mennyi munka vár az operátor a következő 1 órában, az egy ilyen mutató. Tehát ha ez nagyon hosszú, akkor nyomasztja, hogy ő miatt megáll a gyár, és akkor kirúgják. Tehát akkor ez biztos, hogy minőségi probléma lesz. De mondjuk, hogyha túl rövid, akkor lehet, hogy meg nem figyel oda, azért lesz minőségi probléma. Illetve, vagy mondjuk egy ebédszünet után, hogyha valaki a teljesítménye leesik, mert tudjuk, hogy akkor álmosak vagyunk. Tehát ezekben a modellekben ilyen szintű dolgokat lehet beépíteni. Az, hogy egy operátornak a teljesítménye percre, órára pontosan mi ezeket be lehet építeni. Tehát érdekes, mi ezekkel már a 80-as, 90-es években találkoztunk, de alapvetően a számítás, technikai kapacitás, az új technológiák, ezeknek a kinézete miatt lett ez most már ilyen bevett szokás. Úgyhogy ezek, tehát modelleztünk kajakómát, ezt akartam csak mondani egyébként gyári szinten is, de tényleg ez egy kutatási projektben is, nem Magyarországon.
De egyébként ez jó hangzik. Meg lehet, akkor legyen ez az elszó, főleg arra való tekintet, hogy hát, ha valaki pont egy kajakkóbában hallgatja ezt a beszélgetést, és akkor megtalálja már ezzel is a kapcsolódását a témákhoz. Kádár Botond, az Epignolepszin ügyvezetője volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Téged is és mindenki más is arra buzdítok, hogy április 17-én az Aquarium Klubban tartsatok velünk a Smart konferencián, ahol a vállalati digitalizáció kiemelt téma lesz. Azt nem tudom megígérni, hogy ilyen mélyen, ilyen részletességgel elmerülünk a témába, de megpróbáljuk, és ott más olvasatokban is természetesen fogunk foglalkozni a témával. Úgyhogy hallgassatok bennünket továbbra is, és találkozzunk a Smarton. Köszönöm szépen, sziasztok, és szia!
Köszönöm szépen a kívást, sziasztok, szép napot mindenkinek!
Ez volt a Digitalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk@ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.